Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután 5 óra 12 perckor élőben köszöntöm nagy tisztelettel a kedves hallgatókat. A mai naprakész műsorban Háromszékre, Kovászna megyébe látogatunk, ugyanis összegyűlt jó néhány olyan információ, amelyekről feltétlenül kell beszélnünk, és olyan jeles idegenvezetőnk lesz ennek az információ áradatnak a kavalkádjában, mint Tamás Sándor, a Kovászna megyei tanácselnöke. Tisztelettel köszöntöm, elnök úr, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget, és nagy tisztelettel köszöntöm a Székely Hangja rádió hallgatóit.
Élőben vagyunk, ezt hangsúlyozom ismételtelen hallgatók számára, tehát várjuk az önök kérdéseit, hozzászólásait a felvetett témákkal kapcsolatosan a műsor ideje alatt. Telefonon a 0265-22-20-22-es számon, SMS-ben a 0740-27-4-1-6-5-ös számon, vagy elektronikus levélben, e-mailben a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro címen, természetesen, hogy írásjelek nélkül. Hát kezdjük a forró témákkal, tisztelt elnök úr, ha megengedi. Ön a közrendészeti hatóság tagja lett, miután a testület egyhangulag önt javasolta erre a tisztségre. Miért akarja úgymond gatyába rázni a rendőrséget, és melyek azok a kényes kérdések, amelyeket feltétlenül fel szeretne tenni a rendészeti hivatásos embereknek? Olyan kérdésekről van szó, amelyek évek óta halasztódnak, vagy akár holt vágányra lettek terelve. Tehát milyen kényes kérdésekkel küzdik most a megye, vagy korábbról elmaradt megoldások melyek?
Közrendészeti hatóság az egy ilyen törvény adta feladatunk, hogy a megyei önkormányzat és különböző közrendészeti hatóságok, intézmények, egész pontosan a megyei rendőrfőkapitányság, csendőrség, tűzoltóság és a lakosság között legyen egy olyan terv, amely könnyíti a kommunikációt és az esetleges súrlódásokat próbálja orvosolni. Most ez eddig is működött, ez a testület a megyei önkormányzat mellett, ez más megyékben is természetesen, de van néhány olyan kérdés, amely úgy valahogy úgy elsikkadt, másodkészből kezelték, vagy mellékvágányra terelték az állam különböző szervei. És itt egészen pontosan néhány olyan dolog, amit fel szeretnék nyilván vetni, és ezért is jelentkeztem ebbe a bizottságba, mert valószínű, hogy még sokan emlékeznek, hogy 2015. december 1-e előtt itt egyes vélemények szerint megrendezett műsor során eltűnt a román zászló, tehát december 1-e ünnep előtt eltűnt a román zászló a Sepsiszentgyörgyi ős katona szobra mellől, és egy székely zászlót, azt mondták legalábbis, hogy valaki kicserélték a román zászlót egy székely zászlóra. Na most ez több mint 3,5 évvel ezelőtt volt, és óriási nagy országos cirkusz rendeztek az akkori rendőrség parancsnoka, nyilván a szolgálatos feljelentők, a szolgálatos hazafiak, hogy milyen dolog ez, és hogy nem 3,5 év kutakodás után nem sikerült még azonosítani a tettest. Na most én azt hiszem, és egyre erősebb az ez irányú meggyőződésem, hogy ez egy mondva csinált mesterséges ügy volt. A székely közösséget próbálták a román közösséggel összeugrasztani, pontosan a románokat ránk ugrasztani, ami később sikerült is, mindjárt folytatom a gondolatot, csak hogy ne felejtsem el, ez egy megrendezett ügy volt, és nincs is ilyen elkövető. Mert most legyünk őszinték, tehát ebben az országban, ahol nagyon jól tudjuk, látjuk, hogy itt át van szőve mindenféle szervek és lehallgatókkal az egész életünk, nem hiszem, hogy 3,5 év nyomozás után egy ilyen fontos ügyet nem tudtak volna kideríteni, mint hogy a román zászlót valaki kicserélte székely zászlóra a román katona emlékműve mellett. Na, de ez csak az egyik példa, de hát nyilván hasonló példák vannak itt az elmúlt időszakból Háromszéken. Ha valakik azt gondolják, hogy a manipuláció az pontosan úgy tud működni, hogy 89 előtt vagy máshol szerte a világon, akkor szerintem tévednek. Annyi eszünk nekünk is van, mint másnak, úgyhogy pontosan látjuk, hogy ez egy manipuláció eredménye, amelynek következménye egyébként az lett, hogy másnap, tehát egyik nap ugye megjelent ez a székelyzászlós sztori, és másnap pedig Kézdivásárhelyen letartóztattak két fiatal embert, majd be is börtönöztek. A Kézdivásárhelyi úgynevezett terroristákról van szó, akikre szintén nem lehetett rábizonyítani azt, hogy bármilyen terrorizmusra kapcsolatos cselekményt követtek volna el. Egyrészt, mert nem volt amivel, tehát nem volt a birtokukban olyan eszköz, olyan felszerelés, amivel el lehetett volna követni, másrészt meg nem is követtek el. És szerencsétlen fiatalok 5 évet ülnek a börtönbe, tehát 5 év börtönbüntetésre ítélték őket úgy, hogy még egy pof sem csattant el. De ezek az akciók, ez a kettő, amit említettem, az egyik a másikat követte. Tehát úgymond a székelyzászlós sztorit szerintem azért találták ki, hogy a Románia közvéleményét ide Háromszékre fordítsák, éppen azért, hogy másnap, a másnapi letartóztatásnak legyen egy kicsit erősebb a hangja. Na tehát téma van. Mit mondjak, téma van, ezt az elvtársak lesepelték az asztalról, 3,5 éve, mindjárt 4 éve, hogy nyomoznak, és nem jutottak a végére. Van még egy kedvenc témám, persze, másfél évvel ezelőtt Bálványos fürdőn, ha még a szerkesztő úr emlékszik, sokat beszéltünk róla, szerveztünk egy nemzetközi konferenciát, ahol a szolgálatos bajkeverő Dante Nasse felsikított, hogy elloptuk a könyveit, azóta is rajta röhög a fél ország. A könyvek egy része ott van a konferenciázóknál, nekem is van ebből példányom, másik része nyilván a könyv okos írójánál, Dante Nassenál található, de másfél éven keresztül, és még most is zaklatja a rendőrség a munkatársaimat, hívogatják őket, hogy akkor mit tudnak, s mire emlékeznek, s jobbra mentek-e, vagy balra, s hol van a könyv, s hol nincs a könyv. Na, én szeretném, hogy ezeknek legyen vége.
Mennyire van hatásköre ezen tisztség elnyerése kapcsán, hogy ilyen komolyan kérdőre vonja a rendőrség jeles vezetőit ott helyben? Mert hogy...
A testület erről szól, hogy az állampolgárok és a rendőrség közötti viszony kérdésében megoldásokat találjon. Persze el lehet bújni a válasz alól, én ezt tudom, hogy folyamatban lévő bűncselekményt kivizsgálásáról nem adnak ki bővebb információt, de én azt ígérem, hogy ezt napirenden fogom tartani, és a sajtó munkatársait is tájékoztatom erről.
Mert hogy a rendőrséggel kapcsolatosan is, hát enyhén szólva, hajmeresztő hírek láttak napvilágot, és videófelvétel is van, az idéglenes rendőrparancsnok kinevezése körül, és az sem túl bíztató a Kovászna megyei rendőrség tekintetében. Másrészt pedig, ha már kamerákról tett említést, akkor... ilyen testkamerákkal óhatják felszerelni a rendőrségnek a közrendészeti feladatokat ellátó alkalmazottakat, hogy ne legyenek megtámadható a lakossággal szemben hozott intézkedések kapcsán megtámadható megnyilvánulások. Hát ez is érdekes dolog mindenképpen, tehát ott valami gond van, ez mindenképpen úgy tűnik.
Még mondogatjuk, hogy valami gond van. Ez az ideiglenes kinevezése a jelenlegi rendőrparancsnoknak szintén az ATOP napirendjén van, hiszen az a rendőrtiszt, aki ezt nyilvánosságra hozta, és országos botrány lett ebből, az a rendőrtiszt a beadványát az ATOP-hoz is letette. Ez az ATOP, ez a közrendészeti hatóság, amiről mi most beszélünk. És igen, ezzel párhuzamosan indítottunk egy olyan akciót, egy olyan beruházás, hogy vásárolunk kezdetben 2 ilyen testre, pontosabban az egyenruhára szerelhető, kívül egyenruhára szerelhető ilyen tenyérni nagyságú videó és hang felvétel biztosító készüléket, és ezeket a készülékeket a közrendészeti hatáskörrel rendelkező személyzetnek fogjuk feltűzni. azok, akik éppen szolgálatban vannak, hogy próbáljuk meg néhány esetben utána járni, mert aztán egy-egy bonyolult ügy után a rendőr egyféleképpen emlékszik, és az állampolgár egy másik féleképpen emlékszik, és sok esetben nyilván a bíróság akkor elsősorban, ha bíróságra kerül az ügy, akkor elsősorban a rendőr emlékezetére alapozza a döntését. Na és mi azt szeretnénk, hogy ez ne ilyen emlékezet, ilyen memoárszerű dolog legyen, hanem dokumentált, és annak legyen igaza, akinek igaza van.
Mennyiben lehet kötelezni az alkalmazottakat, hogy hordják is ezeket a kamerákat?
Tehát ezt a rendőrségek közösen, partnerségben csináljuk, tehát nem mi találtuk ki és felaggatjuk a rendőr egyenruhára, hanem a Kovászna megye tanácsa és a Kovászna megyei rendőrfőkapitányság közös projektje. A pénzt mi adjuk hozzá, mi vásároljuk meg a készülékeket, és ők helyezik ki a szolgálatban lévő rendőrökhöz, és dolgozzák fel az adatokat, azokat az adatokat, amelyek bíróság előtt akár bizonyítékként használhatóak.
És ha már feljelentőket említett, hát a saját bőrén tapasztalhatja azt, hogy milyen okok miatt tettek feljelentést, többek között az ön személye ellen is, ugyebár a június 6-ai sajnálatos úzvölgyi események kapcsán, és hát meghívást kapott, szépen fogalmazva, az Országos Diszkrimináció Tanács elé. Ezt ön nem volt ott, kollégái viszont, képviselő és szenátor kollégája, Korodi Attila és Táncos Barna megjelentek az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács előtt, de hát az ön neve is felmerült ezekkel az eseményekkel kapcsolatosan, mint kiderült egy Facebook oldalára feltelt kép kapcsán. Tehát a csendőrséggel már korábban, nem is akár milyen szinten volt úgymond tárgyalása, tisztelt elnök úr, és annak se lett túl boldog vége, enyhén fogalmazva.
Tehát bár itt a múlt az elég hosszú, tehát én ha járnék minden ilyen feljelentésre, akkor hetente kellene járnom Bukarestbe ez a bizottsághoz is. Elég gyakran szokott ott Dantanász, meg mások is feljelenteni, itt is arról volt szó. Szóval én nyilván annak rendje módja szerint, szabály szerint elküldtem tizen és annyi oldalas álláspontomat és dokumentált álláspontot fényképekkel, filmmel és minden egyébben. Szerintem abból nem lesz ott semmi, mert célt tévesztettek a feljelentők, de hát nyilván, ha már a feljelentőkről van szó, akkor látjuk, és nézd az úzvölgyi kérdés is, az egy, mert nagyon sokan kérdezték, külföldiek, ismerőseim is, hogy miről szól ez a történet. Ez a történet egy hatalmas nagy civilizációs kérdésről szól, egy kulturális különbségről szól. Ez egy civilizációs kérdés, egy kulturális különbség. Tehát azért nehéz nekünk megértenünk, hogy ott mi történik, mert ez egy folyamat, ami most is történik, mert mi itt a Kárpát-kanyarral bezárólag egy nyugati kultúrkörben felnőtt társadalom vagyunk, akiknek más az értékrendje, hozzáállása különböző kérdésekhez, időnként a hangvitele is, és a hangszíne is, míg a Kárpátokon kívül, ez tény és való, hogy nincs amit itt kenni fenni a dolgot, az egy balkáni mentalitás és kultúrkör. Na most ennek az ütköző pontján van úzvölgye is, és az úzvölgye esete is, amelyet nyilván a titkosszolgálat, meg mások, akik különböző feszültségeket gerjesztenek, azt megpróbálják okosan kihasználni ellenünk. És nyilván egyelőre azért nehéz egy egész államhatalommal szemben az igazunkat megvédeni. Viszont meggyőződésem, és itt nem egy-két évekről beszélek, hanem ugye a történelem folyamáról, meggyőződésem, hogy az igazság, a székely igazság az azért mindig felül fog kerekedni, eddig is így volt. Csak kell bírni cérnával, és talpon kell közben maradni. De a kérdés, az úzvölgyi kérdés, és annak minden ága boga, a feljelentés, a kapubetörők, meg az a hatalmas erővel jövő leitatott famunkások és foci drukkerek megszervezése, és utána pedig az áhítatos ortodox papok bevonulása, ez egy jól megszervezett forgatókönyv része, amelynek a csendőrség is része volt, a román csendőrség is része volt, és nyilván, hogy nekünk drukkolt, és ott, ahol nem láttuk, ott éppen őket segítették, hogy más nem mondjak, együtt koszorúztak a randalírozás végén a randalírozók és a román csendőrség, amelynek ugye az lett volna a feladata, hogy a mi adónkból is fenntartva fent tudja tartani a rendet. Na most egy ilyen vita kellős közepén voltunk, és azt én tettem fel a Facebook oldalon, mert én nem, egyrészt nem titokban tárgyaltunk Táncos Barna Borbóly Csabával együtt egy oldalon, a román csendőrség elhíresült vezetőivel a másik oldalon, és meggyőződésem mai napig is, hogy amit mi állítottunk, és amit mi javasoltunk, az egy tisztességes, jó megoldás volt. Az egy másik kérdés, hogy tízszeres túlerővel szemben éppen, hogy le nem tapottak a sárga földig, rendőrség segédletével, hallgatólagos segédletével.
Hát mindenképpen volt erre egy válaszuk, ami sokkal felemelőbb és tiszteletre méltó volt, ugyebár az augusztus 26-án lezajlott megemlékezés az Úzvölgyi temetőnél hatalmas tömeg háttérrel. Csak hogy egy ilyen sikeres rendezvény után íme, vasárnap megint koszorúzás volt az Úzvölgyi temető beton keresztjeinél és a felállított mauzóleumnál, és olyan fenyegetések is elhangzottak, hogy október 25-én a román hadsereg napján fáklyás felvonulás és óriási tömegfelvonulás lesz az Úzvölgyi temetőbe, tehát megint valamit piszkálgatnak bizonyos körök.
Hát az, hogy törvénytelenek az építkezések, ezek őket nem érdekli egyáltalán, tehát az látjuk ezt. Az államhatalmat sem, nem csak a részegeket nem érdekli, nem csak a hőzöngőket, hanem az államhatalom intézményeit sem érdekli, hogy törvénytelenül építkeztek. És azon túl pedig, hogy mondjam, történelmietlenül, mert ott román katona nem volt, tehát ez egy történelmi tény, hogy ott ukrán hadsereggel harcoltak a magyar katonák, és nem hogy 149 nincsen összesen 9 román nemzetiségű van, de azok az osztrák-magyar monarchia, vagy pedig Magyarország katonái voltak a második világháborúban. Nézze, tehát ez a történet, és ez a habitus és az a megnyilvánulás, amit ők ott bemutattak, és amit ő rettegnek, az tulajdonképpen a lopott holmit birtokló tolvaj pszichózisa. Nem tudom, hogy elég bonyolult voltam-e ezzel a fogalmazással, de hát ezt nagyon jól tudjuk, hogy az elmúlt 100 évben mennyi mindent elloptak tőlünk, és azt is tudjuk, hogy egy olyan tolvaj, aki tudja, hogy a hátizsákjában lopott holmi van, az összerezzen mindentől, mert ő azt hiszi, hogy mindenki látja azt a lopott holmit, ami egyébként a zárt hátizsákban benne van. Mert ennek van egy pszichózisa, tehát meg kell kérdezni szakembereket, hogy ez hogy működik, el tudják mondani pontosan. Én ezt látom, és ezt érzem. Tehát van néhány olyan kérdés, amit tőlünk elloptak. Nem csak elvettek, hanem elloptak. A pszichózisa, ami 100 éve tart, és folyamatosan nekük valamiféle bizonyítási kényszerük van a külvilág fele, hogy akkor ez de a miénk címmel. Na hát előbb-utóbb el fog jönni az időszak, amikor kiderül, hogy de nem az övék.
Közben két SMS is érkezett az ön felvetése kapcsán. Az első egy hölgytől, mégpedig Ilona nevű hallgatónktól, aki azt kérdezi, hogy jó napot kívánok, azok a kamerák olyanok lesznek, ugye, hogy a rendőr nem tudja kikapcsolni bármikor, amikor akarja, mert az nem érne semmit, ha kényekedve szerint használná a rendőre. Köszönettel, Ilona.
Igen, a kezét sokkolom, köszönjük szépen. A kamerák olyanok lesznek, amit a rendőr nem tud letörölni, hanem a rendőrségen ezeket letöltik, és adott esetben, hogyha a bíróság úgy dönt, akkor ezeket fel is használják.
A második kérdés az már Úzvölgyére vonatkozik. Dénes nevű hallgatónk írja, jó napot kívánok, úgy néz ki, hogy most már nyíltan felvállalják a provokációt a egyesek. Például, ugyebár nézd, lásd az Úzvölgyét, és akkor a kérdés felvetődik, hogy hogyan tovább, kérdi Dénes.
Nem könnyű a válasz, tehát nyilván felvállalják. Nézzem, Minden olyan társadalomban, ahol az államhatalom gyenge, ahol az államhatalmat jelentő intézmények egy része korrupt, másik része politikafüggő, ott egyrészt lazulnak az erős szabályok, másrészt mindig feljön a felszínre a szenny, és erősödik a nacionalizmus. Ez meg lehet nézni más országokat is, és Romániában most ez tökéletesen így van. Tehát látjuk a Karakali ügy is, de sok más ügy felszínre hozta azt, hogy a román állam intézményei nem tudják ellátni a feladataikat, nem tudnak biztonságot nyújtani az állampolgároknak, és itt a leginkább ezt ugye nagyon sokszor megfogalmazták a nyáron a szomorú, nagyon szomorú lányrablások és lánygyilkosságok kapcsán. Nem csak a média, hanem a gyerekek és a fiatalok is, akik kiálltak és megemlékeztek azokról a lányokról. És ez a dolog tapasztalható tulajdonképpen Ózvölgyében is. Tehát ha nincs egy világos államvezetés, ha nincs egy világos döntés és annak a döntésnek az érvényre juttatása, hanem csak ilyen tingli-tangli táncolás van, mint ahogy történt mondjuk a Dormáfalvi polgármester és a Bákó megyei prefektus ügyében, mint ahogy egyik a kulturális minisztérium egyik határozata ellentmond a másik határozatának. Tehát amikor nincsenek világos, egyértelmű döntések, akkor feljön a szenny, és feljött a felszínre, és ez erősödni fog, én ezt látom, hogy erősödni fog ebben az országban.
Legfrissebb
mi a tennivaló, azt semmiképpen nem fogunk kérdésektől meghátrálni. Nyilván, hogy számbeli többség van, nagyon nagy erő van, és ha nem is tevőleges, de hallgatólagos állami háttér van mögötte.
Nem tudom, ha hallotta róla, vagy tájékozódott róla, tisztelt elnök úr, hogy a kormány mai ülésén leváltották a Bálka megyei prefektusasszonyt. Én nem tudom, hogy mennyivel ez lehet elégtétel ez a történtek kapcsán, illetve hát a nem történtek kapcsán, mert hogy a kormány megbízott, a Bálka megyei kormány megbízott, az ujját sem mozgatta a sok törvénytelenség kapcsán. Sajnálatos, hogy egy embernek a menesztésével kapcsolatosan kell beszélnünk, de hát önök ezt már korábban kérték.
Elégtétel akkor lesz, amikor elhordják azt, amit oda hordtak.
Hallgató van a vonalban, Jelzi Nemes Attila műszaki munkatársam, engedje meg, hogy bekapcsoljuk. Halló!
Igen, jó napot kívánok! Ortik Farás vagyok, Sepsiszán Győrőr. Ebben a beszélgetésben úgy szeretnék belekapcsolódni, hogy valaki meg tudna ezt történelmileg, hogy én születtem 1944. szeptember 7-én. Édesapám elment a titkárhoz, hogy írasson be, és közben már román titkár volt Mikói-faluban, ma ott születtem Mikói-faluban. És a Portik névbe úgy írtak be román kávot. Franciszkő. Nem Franciszkő, hanem Franciszkő. Román kávot. És mégis azt mondják, ezek a román történelmesek, nem tudom önök, ezt két tisztaszosak, hogy ők szeptember 9-én kiállgatték innen a németeket és a magyarokat Csepszentgyörgy környékéről. Na akkor hogy lehet az, hogy ma hazajött két nap a román titkár volt a néptanácsnál, ott, ahol írtak engemet be? Akkor mi ebben a nagy veszteség? Baszolták, hogy Grigorjev Balázs lelőtték. Lelőtték, és akik ott már úgy megnézegettek, mikor ott a közleti falvakot kiraboltak, Szivapálinkával beszéltek, és egymást ezt elővődözték a közös temetőbe, ott kint a tetőn. És végül ráfogtak, hogy hősi halált, erre a válasz szeretném, hogy létezik engem 7-én románul írtak be, és véges 9-én jöttek mi szeptemberbe.
Köszönjük a felvetését. Ennek úgy tud válaszolni?
Tudok erre történelmi választ adni, hogy hogy volt, hogy nem volt az tény, hogy ők azt tartják, hogy az első erdélyi városokba bevonultak, ők azt mondják, felszabadították, én azt mondom, hogy bevonultak, a szeptember 8-án Sepri Szent György volt, úgyhogy nem tudom, hogy mikor, pedig mikor falu, azért közel van Szent Györgyhöz, hogy, hogy ez konkrétan hogy történhetett meg. Egy dolgot lehet viszont a jövőre vonatkozóan rendezni, hogyha szeretné a kedves hallgató, hogy a nevét a saját anyanyelvén írják le, akkor erre van egy adminisztratív megoldás, és Portik Ferencet tudnak kétségtelen írni a franchise-ből.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 37 perckor a Napra Kész műsort hallgatják élőben. Vendégünk ma a műsorban Tamás Sándor, a Kovászna megyei tanács elnöke. Eddig gondokról beszélgettünk, vegyük a szépet is, tisztelt elnök úr, mert hogy nem csak a gondokkal, rendfenntartókkal, az államaparátus embereivel küzdenek, hanem igazán dicséretre méltó tetteik is vannak. Például itt van az az információ, hogy én azt hallom ki belőle, hogy megunták az állami apparátusnak a tétlenségét, és a Kovászna megyei tanács nem mást, mint kőbányát szeretne vásárolni, korszerűsítik az útépítési technológiát, és aszfaltgyártó gépet is vesznek. Ilyen jól áll a Kovászna megyei tanács anyagi háttér szempontjából, tisztelt elnök úr?
Mert szeretnék pontosítani, azt mondta a szerkesztő úr, hogy szeretnénk vásárolni, az élet az már ezen túl van, már meg is vásároltuk.
Mert én ott most a sajtóhírek szerint még a szerződés megkötése előtt volt ez, 2-3 nappal ezelőtt.
Pénteken meg is köttük a szerződést.
Gratulálok, köszönöm a pontosítást.
És a szerződés megkötése pillanatától kezdve tulajdonosai vagyunk a Málnás fürdői Botos nevű kőbányának. Ez 60 területen fekvő ingatlan együttes. És persze most folyik a telekönyvedés és az egyéb adminisztratív ügyek intézése, mert egy elég sok munka van egy ilyen művelettel. Ugyanis eljött a gazdálkodó önkormányzat időszaka, és jól gazdálkodtunk, és megvan hozzá a fedezetünk, hogy ezt a lépést megléptük, megvásároltuk a kőbányát, azon túl pedig adtunk még tőkeemelés címen a megyei út és híd részvénytársaságnak, amelyben 100%-os tulajdonos a megyei önkormányzat, adtunk még 1 millió eurót azért, hogy a kőbánya tevékenységéhez, a kő kitermelés és feldolgozáshoz szükséges technológiát tudjon vásárolni, és még 1 millió eurót ahhoz, hogy egy új aszfalt gyártógépet is tudjon vásárolni. Ugyanis a megyei út és híd részvénytársaság alapanyagainak egyik része az a kő és a kőből származó egyéb anyagok, és ezen felül pedig egy olyan kapacitású kőbányát vásároltunk, hogy ezen felül a cégünk kereskedelmi tevékenységet is tud folytatni kőeladásképpen. Igen, gazdálkodni szeretnénk, nem akarjuk mástól vásárolni az alapanyagot, mi akarjuk előállítani, sőt a fölös terméket pedig el akarjuk adni a piacon.
Csak Bukarest ne hallja meg, mert akkor esetleg úgy járhatnak, mint 2 évvel ezelőtt decemberben, amikor a megmaradt tartalékolt anyagi forrásokat egyből beszívták.
Most már nem maradt meg, tehát kiszámoltuk, nem maradt meg, kifizettük, hogy már nincs is a számlánkon. Úgyhogy igen, van rossz tapasztalat is, egész országban ez volt, hogy az év végén megsporolt összegeket, amit egyébként a jövő évi beruházásokra akartunk fordítani, azt, hogy egy tolvonással elvették tőlünk, ezt nem fogják megcsinálni az idén.
Két hallgató is várakozik, vonalban van, kapcsoljuk be őket. Halló!
Halló!
Kezdjét csókolom, halló. Hallgatjuk önt.
Zsigmond Lézikó vagyok, Sepsi-Pörös csapatról.
Kezdjét csókolom.
Sándor úr, gratulálunk a munkásságához, sok egészséget és türelmet kívánunk. Én az útvölgyi eseményekkel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy az az én hősem, hogy tulajdonképpen ott az erdőtől van szó. Azt a sok erdőt szeretnék átjátszani Pálka megyének.
Köszönöm szépen a felvetését. Ez, hogy mondjam, részben így is van, hiszen a két ország határa valamikor, Magyarország és Románia határa nem a gerincen húzódott végig, hanem túlfelől a másik Romániában a patakok mentén. Tehát a gerincnek a túlsó oldala is Magyarországhoz, Hargita megyéhez, a mi esetünkben pedig Kovászna megyéhez tartozott. És ezt 1968-ban a román megyésítés alkalmával letörülték, és adminisztratíve áttették azokat a területeket a Bákó megyéhez, mind Hargita, mind Kovászna megye esetében. Például mondok egy példát, Sósmező, a háromszéki Sósmező, háromszékhez tartozott, de már a vízválasztón túl, az Ojtozon túl lent volt Moldvában. 1968-ban elcsatolták a települést is, a területeket is, és áttették Bákó megyében. Hasonlóképpen történt az Úzvölgye egyik részével ez a történet. Az erdő visszaszolgáltatások során viszont a régi helyen mérték ki a tulajdont, ott, ahol kimérték. Például az Úzvölgyében a jelenlegi temető és környékén lévő erdők azok a csiki közbirtokosságok tulajdonai, úgy, ahogy az valamikor volt. Így van például Kézdivásárhelynek vagy Kézdialmásnak szintén Bákó megyébe tulajdona. Más megyében, Vráncsában nem adták ezt a területet vissza jogos tulajdonosának, sem Pereck, sem Osdola, sem Gelence, sem Zabola természetes vagy közbirtokosságainak, természetes személyeinek vagy közbirtokosságainak. Úgyhogy ugyanazon az országon belül ugyanaz a törvényt más-más román megye más-másként értelmezett. És nyilván, amikor meglátták azt, hogy lehet tisztességesen, eredményesen gazdálkodni az erdőterületekkel, úgy, ahogy azt a közbirtokosságok teszik, akkor viszont a foguk elkezdett fájni ismét a máséra, a más tulajdonára. Azért mondom, hogy van igazság abban, amit ez a kedves Sepsi Köröspataki hölgy felvetett. Erre a vetületére is próbálunk figyelni és megóvni azt, ami a miénk.
Távirati stílusban kérek öntől egy választ.
Igen.
Nemeci Rossz néven, ha már erdőket, közbirtokosságot említett, mi van az osdolai közbirtokosság peresügyével?
Nincsenek jó hírek, nincs még egyelőre rossz sem, de nem megy jó irányba a dolog, mert az álláspontja a román államnak, hogy el akarja venni a jogos tulajdon.
Két hallgató vár továbbra is a vonalban. Halló!
Jó napot kívánok! Nagyon röviden szeretném elmondani azt, hogy nagyon sajnálom, hogy a románoknál nem hozzák terítékre ezt az egész ügyet. Mert akkor szintén meg lehet mondani nekik azt, hogy fogalomzavarban vannak, és nem tudják azt, hogy Poiana Uzului és a Valea Uzului az két, tehát nem ismerik a román nyelvet, itt kezdődik az egész. És itt kezdődik az egész, hogy akkor, amikor valamit rendbe kéne tenni, akkor mindig csak hátat fordít mindenki. Ezt kapjuk ebbe az országba, semmi más. Én szeretném azt, hogy ténylegesen megmondani azt, hogy igen, értsék meg végre, hogy valamit tálcán kaptak, azaz Erdélyt, és akkor aztán azt szerint viselkedjenek az együtt élő nemzetekkel. Ezt köszönöm, hogy meghallgattak, és szeretném a románoknak is elmondani, hogy tudják ők is. Viszont hallásra.
Kezdet csokolom, tessék parancsolni, elnök úr.
Köszönöm szépen a felvetést. Sok esetben nem értik, vagy nem tudják. Ebben az esetben nyilván fel kell világosítani, de nagyon sok esetben kész akarva keresik és csinálják a bajt, mert a dormánfalvi polgármester nem a saját fejétől csinálta ezt a nagy fesztivált és cirkuszt oda, hanem megvannak az ő támogatói adügyminisztériumban és máshol is.
Kikoptak egyesek. Mondom, hogy megint nem akarunk kárőrvendőek lenni, hogy embereknek a...
Jó, de még mennyien vannak te?
Hát ezt önök tudják jobban. Újabb hallgató van alapban. Haló?
Haló. Jó napot kívánok. János vagyok. Elnök úr, üdvözlöm Önt, és kívánok Önnek és az Önhöz hasonlóknak sok erőt, egészséget, hogy bírják a mindennapi megpróbáltatást.
Köszönöm.
Én egy dolgot szeretnék mondani, hogyha 90-ben, amikor fel volt ajánlva az autonómia, és nevezetesen a Kovászna megyei személy volt az, aki visszautasította, nem tette volna, ma egészen másként állnának a dolgok. Sajnos meggondolatlan volt nagyon, és ennek isszuk a levét. Hát én az az érzésem, hogy már nem sokáig, mert van egy közmondás, hogy ki mitől fél, attól úgyse szabadul meg. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönöm szépen.
További reagálás?
Nem tudom, hogy kire céloz a hallgató. Nem voltam ott, de a második felét viszont tartom, amit mondott, úgyhogy én szerintem is, hogy régi székely gazdáktól tanultam, hogy a gazda ember az nem fél a rossz időtől, mert tudja, hogy utána jó következik.
András kérdi SMS-ben, pontosabban egy vélemény nyilvánításra kezdi. Azt írja a hallgató, hogy hagyjuk a politikát Romániában, mi kisebbség vagyunk, azt csinálnak velünk, amit akarnak. Mikor lesz repülőtér Brassóban? Kérdi András.
Jó, politikát sem szabad hagyni, mert minden politikai kérdés és politikai döntések függvénye. Brassóban a repülőtér épül, közbeszerzést lefolytatták, és megvan az a cég, most immár végérvényesen, aki a fizikai építkezést fogja végezni. Rengeteget dolgozott, apropó politika, rengeteget dolgozott a Romániai Magyar Demokrata Szövetség bukaresti parlamenti frakciója annak érdekében egyrészt akkor, amikor a területet meg kellett határozni, hogy a területet odaadják Brassó megyének, ahol építik a repülőteret, és másrészt pedig most az idei évben a költségvetéskor, hogy Brassó megye tanácsának a repülőtér építésre az egyébként Peszedés kormány a liberális tanácsnak, vagy liberális többségű tanácsnak pénzt adjon, és ezt a politikum intézte, mert hogy érdekünk, nyilván nekünk székelyföldieknek is érdekünk az, hogy Brassóban repülőtér épüljön.
Van egy jó, egy jó rossz hírem, egyik szemem sír, másik nevet mondhatnám a következő információ kapcsán. És az előbb 1 millió eurót említett, ha jól emlékszem. Itt van a másik bomba hír, miszerint több mint 100 millió eurót fordítanak a következő 10 évben Háromszéken az ivóvíz és csatorna hálózat kiépítésére. Ez a nevető hír. A sírásra okot adó hír viszont az, hogy több háromszéki településen drágul a vezetékes víz, és emelik a csatornázási díjat is. A kettő hogy függ össze, és honnan ez a 100 millió euró, tisztelt elnök úr, mikor más az garasokkal küszködik egyik napról a másikra, hogy valahogy tudja állni a sarat?
Európai Uniós pénzforrás, hiszen nagy projektek, van egy ilyen tengely, nagy projektek, nagy beruházások, Kolozs és Szilágy megye például 257 millió eurót fog fordítani ugyanebben az időszakban, ugyanezen a tengelyen, mint mi, hiszen mi megnyertünk egy, még nem a 100 millió eurót, megnyertünk egy pályázatot, 12 millió lejéről szól, amely pályázat elkészíti, és egy csapat elkészíti azt a megvalósíthatósági tanulmányt, amellyel le tudjuk hívni ezt a több mint 100 millió eurós összeget. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy ebben a pillanatban Kovászna megyei települések 55%-ában van kiépítve a víz- és csatornarendszer, és 2030-ra pedig 95%-ába szeretnék kiépíteni a települések összességét tekintve. Volt már egy pályázat, amely a városokat érintette, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Kovászna és Bodzaforduló, az is egy 100 millió eurós pályázat volt a múlt pályázati ciklusban, az nagy nehezen most ér véget. A városok esetében van ez a vízár növekedés, viszont akkor, hogyha nagyobb rendszerben tudunk gazdálkodni, akkor egészen biztos, hogy olcsóbban lehet szolgáltatni, mint hogyha kisebb körben van a vízszolgáltatás.
Ismét hallgatót köszöntök. Halló!
Jó napot kívánok! Szeretettel üdvözlöm mindkettőket!
Köszönöm!
Ragadtatva műsorokkal. Azt szeretném mondani, hogy Most következnek a választások. Az RMDS-nek is van államelnöki jelöltje. És nagyon-nagyon szeretném azt, és mindenkit arra buzdítok, hogy menjünk el szavazni. Szavazzunk rá, hogy mennyi eredményes, mennyivel nem, azt nem tudjuk. De annyit igen, hogy be tudnunk bizonyítani azt, hogy a Románia államelnökének a bársonyszéket a székelyek nyomták a feneke alá. Mert a mi szavazásunkon kerültek mind oda. Mi ha nem lettünk volna, talán ők se vonának most a bársonyszékbe. Köszönöm, hogy
meghallgattam. Köszönjük, Iruska néni, homorodalmásról, frappánsról megmondta megint a véleményét a tisztelt hallgató. De ide csatlakozik valamelyest a következő SMS is, amelyet Zsolt nevű hallgatónk írt, és a következőket írja. Egy kérdésem lenne, miért nem lehetett egy próbát csinálni ezzel az elnök választással? Ha már önök a magyarságot képviselik, miért nem lehetett a három magyar párt nevében indítani elnökjelöltet, és próbát tenni, hogy mekkora a magyarok szavazati akarata, mivel tudniillik semmilyen esélye, így sem, úgy sem lesz az jelöltnek, írja Zsolt.
Nézze, tehát államelnök jelöltet állítottunk, és nagyon sokan megkérdezték, hogy miért, mert hogy nincsen esélye. Én azt gondolom, hogy nekünk úgy kell elindulnunk, mint akinek esélye van. 20 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy Romániában akkor lesz magyar államelnök, amikor Amerikában néger lesz. Na most azóta persze már Amerikában egy néger államelnök két teljes mandátumot is kitöltött. Úgyhogy én persze ismerve azért a napi viszonyokat a román társadalomban, vagy a román politikumban nincsenek illúzióim, de meggyőződésem, hogy nekünk azért kell magyar államelnök jelöltet állítanunk, hogy a románoknak is azon a szinten, amilyen szinten egy államelnök kampány folyik, el tudjuk mondani azt, amit gondolunk saját magunkról elsősorban, és arról az országról, amelyben együtt élünk. És ilyen szempontból meggyőződésem, hogy Kelemen Honor a legalkalmasabb, azért, mert ismeri a román politikai rendszereket, a romániai politikai logikát, ismeri az erdélyi magyar közösséget is. Mert sokan felvetették, hogy miért nem egy neves írót, vagy költőt, vagy más jelöltünk. Nagy tisztelettel vagyok nyilván a szép eredményeket elért sportolók, vagy költők, írók irányába, viszont egy ilyen politikai küzdelemben, ami várható, oda egy olyan politikus kell, aki ismeri ezeket a rendszereket. Ami az összefogásokat illeti. És akkor erről is szeretnék egy gondolatot elmondani. Köszönöm szépen a kérdést. Az európai parlamenti választás, ami most zajlott le, sokan felvetették, hogy miért nem fogtunk össze X-el vagy Y-nal. Vagy miért kampányoltunk a református egyházzal, vagy a katolikus egyházzal. Nézze! Romániai Magyar Demokrata Szövetség összefogott mindenkivel, akivel tudott. Az európai parlamenti választáson összefogtunk magyar polgári párttal, összefogtunk a magyar kormánnyal, összefogtunk a Fidesszel, összefogtunk Orbán Viktorral. Kató Béla püspök úr adta nevét, hangját, ötleteit a kampányhoz, Böjte atya adta nevét, hangját, ötleteit a kampányhoz, Bölöni László, fotbalista, micsoda fotbalista, az első alkalom volt, amikor 30 év után politikai kérdésekben megszólalt, mert mindannyian azt látták, hogy fontos a részvétel. Tehát mindenkivel összefogtunk, akivel össze lehetett fogni. Persze, ezek mind, akiket felsoroltam, mind egy táborban voltunk, és persze még ezen kívül még mindig volt egy, akivel nem lehetett összefogni. Tehát ilyen szempontból az összefogást is én azt látom, hogy mindenkivel összefogtunk, akivel össze lehetett fogni. Van olyan is, aki nem jött, és nem állt ebbe a táncba.
Hát ha jövőre, amikor komoly tétje lesz az önkormányzat és a parlamenti választásokon az erdélyi magyarság jövője szempontjából a megmérettetésnek, ilyen egyén többet nem lesz. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt ezben a műsorban, és megmondom őszintén, hogy nagyon irigylem önöket, mert hogy szeptember 13-a és 15-e között fantasztikus illatok fognak terjengeni Sepsiszentgyörgy főterén, amikor is a Kürtös Kalács Édes Ízek Fesztiváljára kerül sor. Kollégáimat is irigylem, mert karikázó kollégáim éppen akkor fognak Sepsiszentgyörgyön tartózkodni, és bizonyára, hogy nagyon felemelő hangulat lesz, és itt már összefogástól függetlenül, politikai nézettől függetlenül jól fogják érezni magunkat az emberek.
Megrendeltük, az biztos lesz. Azt mondta ön, hogy irigye. Én azt mondom, amit a nagytatám mondott, hogy inkább legyen 100 irigyet fiam, mint egy sajnálód.
Úgy legyen. Tisztelt Tamás Sándor, Kovász megyei tanácselnök úr, köszönöm ennek a beszélgetést.